Krisztián Morgenstern, a vérfarkas. Fordította Devecseri Gábor. Egy vérfarkas nejét fiát elhagyta éjjel, és kiállt egy tanító sírja elé, s engem ragoz, ó, így kiállt. A falusi mestere szóra felkúszott rezes fejfájára, mancsát a farkas ő előtte türelmesen keresztbe tette. Vérfarkas, szól anyájas hulla. Véré, farkasé, így sorolja. Vérnek, farkasnak, azután vért, farkast, kész a tudomány. A farkas forgatta setét szemét, mert négy szép esetét kedvel hallgatta. Légy szíves, kérlelte, mondd a több esét. Hanem a mester bevallotta, hogy annak hírét se hallotta, mert farkasoknak van soka, de többes számban vér, soha. Könnye hult a farkas szemének, mégis családja volt szegénynek, de nem volt nyelvész, hát legott, köszönettel elkullogott.
Köszönjük.
Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Ezt a verset igazából szabad asszociáció révén hoztuk ide, mert nyelvészről is esik benne szó, meg többes számról is esik benne szó. És ma a többes számmal egy kicsit a szokásosnál többet fogunk foglalkozni, legalábbis azzal fogjuk kezdeni, aminek a fő oka az, hogy egy korábbi kérdésre, miszerint a három királyok kifejezés, és esetleg még egy-két hasonló, amit ismerhetünk, az a valami régi kövület, a régiségből fennmaradt forma, hogy régen így mondták-e, vagy pedig valami más természetű jelenség. És én erre nagyon határozottan azt válaszoltam, hogy régen nem mondták így, a számnevek után egyes számot használtak, és így tovább. Nagyon határozott voltam ebben a véleményemben. Először is azt szeretném tisztázni, hogy én a számnevekről beszéltem, és amikor számnevekről beszéltem, akkor a nemzetközi nyelvészeti szóhasználatot használtam, ugye numerália, numerals angolul, a számnév, azok a dolgok, amiknek számoknak a nevei vannak benne. Ezzel szemben a magyar iskolai nyelvtanban egy csomó mindent hívnak számnévnek, amit egyébként a szakirodalom kvantornak hív, én a saját munkáimban mennyiségjelölőnek szoktam hívni, mint a sok, meg kevés, meg ilyesmi.
Mind az összes.
Na, igen. Ráadásul ezeket, amiket én számnévnek szoktam hívni szakmai hatásra, azokat az iskolai nyelvtan határozott számnévnek nevezi, mert hogy egy határozott mennyiséget jelölnek, ez nagyon-nagyon félrevezető, mert a határozottságról, ugye az már foglalt a nyelvtanban, arról az jut eszünk be, ami a határozott névelőben is van, már pedig a határozott, vagy hogy mondjam, a tőszámnevek, a számnevek azok éppen, hogy nem határozottak, öt kutya, az egy határozatlan névszói szerkezet.
Ami azzal bizonyítható, hogy öt kutyát láttál, és nem öt kutyát láttad.
Így van, tehát a határozottsághoz ennek semmi köze. Ennek ennyi az iskolai nyelvtanban ezeket határozott számnévnek hívják, a nemzetközi nyelvészeti szóhasználatban pedig ezeket egyszerűen számnévnek hívják. Tehát én ezekre gondoltam. A nagyon sokkal bonyolultabb a helyzet a hát most hívjam úgy, hogy határozatlan számnév, szóval a többi mennyiségjelölő esetében ott sokszor van ingadozási többes szám, meg az egyes szám használatánál.
Kaptunk is ilyen levelet erre van.
És erről már beszélgettünk is. Na szóval az egyik része az, hogy én kifejezetten a tőszámnevekre, a határozott számnevekre, vagy nem tudom, hogy fejezzem ki magam, a számokat kifejező szavakra gondoltam. De ebben sem annyira egyszerű a helyzet, mint amennyire én ezt mondtam. Én ugye azt mondtam, hogy ez tükörfordítás eredménye, költői és réges. Egyébként szerintem alapvetően igazam volt, de az helyzet azért ennél sokkal árnyaltabb. Dömötör Adrien, kedves kollégánk, kiszerkesztett minket a Facebook oldalán, és elmondta, hogy mennyivel bonyolultabb a helyzet. Sajnos őt most leterítette valami durva influenza, és azt mondta, hogy telefonon sem kommunikáció képes. Ezért nem tudtuk most fölhívni, vagy ide behívni. Lehet, hogy egyszer még beszélgetünk vele erről, de írt erről sokat. Most először elmondanám, hogy mit írt a Facebookon, és utána talán felidézhetnénk, hogy ő egyébként a tudományos írásaiban is mit írt erről. A Facebookon azt írja, két könyvek, négy lovak, és sok könyvek, néhány lovak, stb. Már a legelső magyar nyelvű könyvben, a Jókai Kódexben is számos adattal a többes számú formákra. Az egyes számú uráli örökségből fakadó, és a többes számú latin hatásra elterjedt alakok váltakoznak, akár egy művön belül, és akár véletlenszerűen is.
Bocsáss meg, tehát Dömötör Adrien is azt mondja, hogy a három lovak az latin hatásra került a magyarba.
Ó, ugye? Igen, tehát abban teljes az egyetértés, hogy az igen, uráli örökség, igen. Azaz, hogy a számnevek után egy... Igen. A sarokon nyelvekben is így van. Tehát múlhat azon is, hogy fordított vagy anyanyelven írott műről van-e szó. Itt is megállok egy pillanatra a cikkében, amit ír, az az, hogy gyakorlatilag magyar nyelven írt szövegben egészen az új magyar korig nem fordul elő.
De érdekes.
Határozott számnével többen szám.
Tehát hanem... amikor spontán valaki az anyanyelvét
írta. Igen, de hát,
le...
és tegyük hozzá, hogy azért ezek is irodalmi alkotások, amik a korai időszakból ránk maradtak.
Hát igen.
Ugye az első olyan megnyilatkozások, amiket valamennyire beszélt nyelvinek lehet tekinteni, a híres boszorkányperek jegyzőkönyvei, ahol sokszor szó szerint írták le, ami elhangzott, de még ott is gyanakodhatunk, hogy mennyire volt
magánlevelek is már az 1500-as, tehát 16. Igen, századból igen. Már vannak.
Igen, hát igen, az is írott műfaj persze. Jó, tehát sok múlott azon, hogy fordított vagy anyanyelven írott műről van ez szó. A következő korszakokban is ingadozik a többes számú változat részesedése, de mindvégig jól érzékelhetően jelen van, ebben már a német kontaktus hatásnak is nagy a szerepe. Majd kifejezett kultusza is támad. Gelei Katona például 17. század közepi nyelvtanában azt írja, két emberek, nem pedig két ember, mely egy igen nagy vétkesség a mi nyelvünkben.
Tehát ez a régi nyelvtaníró Gelei Katona úgy vélte, hogy a két ember az egy vétek a magyar így nyelv van. Szépsége ellen, és mondjuk inkább azt, hogy két emberek. Igen, hát ez nem igen. Jött be neki.
A nyelvújítás korában pedig elsősorban is Révai Miklós áll a pártjára. Ezek persze csak a megfogalmazott elvek, bár követőik is vannak, igaz, hasonló a magas körökből. Viszont a nyelvemlékek is ezekből a körökből vannak a korabeli írástudás függvényében, hiszen aki írni tudott, ugye úgy érti az Adrien,
igen.
Aki írni tudott, az eleve az elithez.
Az latinul kell. Is tudott, aztán így később van. Németül is tudott, igen.
A határozatlan számneves szerkezetekben egyébként sok könyvek típus, mindegyik korszakban jóval nagyobb a többes szám aránya, mint a határozott számneves szerkezetekben, tehát a két könyvek típusban. Persze rengeteg szempontot, észrevételt el lehetne itt még mondani, de akkor érdemesebb inkább ránézni a cikkre, amit megmutatott nekünk. Nem fogok a cikkből hosszan idézni, és ráadásul ilyen szép diagramok vannak, amiket nem tudunk a hallgatóinknak megmutatni, de tömören úgy foglalhatnám össze, hogy a késői ómagyar korban gyakorlatilag kódexenként változóan, lényegében egy-egy kódexben volt olyan, hogy a tőszámnevek vagy határozott számnevek után többes számú főnevek előfordultak, például a Jókai kódexben, amit itt az előbbi szövegben is említett, majdnem 40% arányban az ilyen szerkezeteknél.
A sok.
És van olyan kódex, ahol még többségben is voltak, de mondjuk itt három másik kódexnél elenyésző az arányuk. Tehát úgy tűnik, hogy ez nagyon egyéni is lehetett, és hogy hát ismétlem ezeknél ebben a korszakban magyar nyelven írt szövegben nem fordult ilyen elő, ezek mind fordított, ahol előfordult.
És ezek szerint azon múlott, hogy a fordító mennyire őrizte meg igen. Az épp magyar nyelvérzékét, vagy és mennyire adta be a derekát a latin szövegnek, amelyet fordított.
Na most érdekesek az Adrien adatai a közép magyar korból, tehát 16-17 lényegében 10% alatt vannak az ilyen kifejezések arányai, tehát mintha még csökkentek volna is, sőt, jelentősen csökkentek.
Hát jó, mert növekednek a nem fordított, hanem simán, ugye, magyarul írott ránk maradt művek.
Igen. Hát ki tudja, milyen tényezőkben, ezt ő tudná talán megmondani, milyen tényezők befolyásolták ezt. És azt mondja itt erről, hogy a korábbi vizsgálatok megfigyelései is arra vallanak, hogy miként fentebb az ómagyarkori fordítások, és a magyarul írt mű különbségét láttuk a közvetlen latin hatásnak kinemtett műfajokban ritka a határozott számnevek utáni többes szám, de mondom, annyira ritka, hogy 10% alatt van. És utána van egy fellendülés, ahogy mondta is, hogy még kultusza is lett, tehát az új magyar korban de itt már rettenetesen nagy a szórás, tehát itt tényleg azt lehet megfigyelni, hogy egy-egy szerzőnél van egyfajta hát, tolerancia vagy preferencia. Az új magyar korban az összes átlagos gyakoriság még itt is 20% alatt maradt egyébként, tehát hogy az ilyen számneves szerkezetekben hányszor volt többes számú a főnév, az még így is nagyon alacsony. Itt még egy kis szöveget idézek. Feltűnő, hogy egyes szövegekben, szövegcsoportokban nem szerepel többes számú forma, így a Kazinczy levelekben, az Egressy naplóban és a grammatikákban, függetlenül attól, hogy egy elvben hogyan vélekednek a kérdésről a nyelvtanírók.
De jó.
Tehát még olyan is lehet, hogy leírta, hogy többes számba kell tenni, de ő maga nem tette többes számot.
Vagyis, hogy ledominálta őt a magyar nyelvérzéke.
Szemben a levélíró Kazinczyval a szépíró Kazinczy többes számot is használ, ahogyan ezt teszik a drámát író Bolyai és a hivatalos iratok megszövegező is, elsősorban Kazinczy műfajfüggően eltérő adatsorai utalnak arra, hogy a számválasztás tekintetében a szépirodalmi és a magánéleti nyelvhasználatban más-más eszmény érvényesülhetett. Finomkodóbb, az idegen nyelvi mintát olykor hatni engedő, és ezzel szemben a puritánabb az alaphagyománytól el nem térő használat. Tehát amit biztosan mondhatunk, és most már ezek után én továbbra is ebben biztos vagyok, hogy a beszélt magyar nyelvben, amit valószínűleg a köznép beszélt, abban valószínűleg egyáltalán nem létezett ilyen, és amiért én ilyen határozottan válaszoltam Budaházy Gusztávnak a múltkor, az volt, hogy ne gondoljuk azt, hogy ez valami régi nyelvállapotnak a megőrződése, hanem
ellenkezőleg
régi nyelvállapot nem ilyen volt, és az, hogy voltak hullámokban, úgy tűnik, hogy nekem erősen úgy tűnik, hogy stilisztikai céllal mégiscsak használták időnként. Hogy ez a költőieskedés, archaizálás volt-e, azt csak következtetni.
Ennél egy kicsit több is lehetett, mert azt gondolták, hogy a magyar nyelvet kultiválni, művelni kell, finomítani kell, és hogy hát az logikus, hogyha egyszer kettő van valamiből, akkor legyen utána többes szám, mint németül, angolul, olaszul és latinul, és ezért is gondolták, hogy hát akkor a magyar nyelvből pucoljuk ki ezt a primitív és talán régies vagy pórias tulajdonságát. Tehát a felvilágosodás korában egészen a romantikáig ugye nem az volt a lényeg, hogy őrizzük meg minden nyelvnek a sajátosságát, hanem lehetőleg egységesüljünk, mint hogyha mondjuk más alakú bankkártyákat használnánk ma Magyarországon. Igen. Hát mindenki azt mondaná logikusan, hogy ugyan kérem, hát csináljunk ugyanolyat, mint amit a fejlettebb országok használnak.
Igen, de amikor közben egyébként a Facebookon valamelyik hallgatónk még aranynál is talált ilyet, pedig azt mondtam, hogy ő még arany is használt ezt. Szerintem egyértelmű archaizálás, vagy régieskedés.
Igen, igen.
Ahogy például Eszterházinál ugye a 17 hattyúk
könyvcímben.
Említettem nyilvánvaló régieskedés.
Zelg Zoltán a kedves gyerekkönyvét. A három nyúl az a címe, de a szövegben már az van, hogy három nyulak összegyűltek, és nem tudom, mit csináltak. Hogyne. Igen.
Igen, érezzük, hogy ilyen veretes lesz tőle.
Igen, igen, igen. Meg hát a ritmus szépen kijön. Igen, tehát a magyar nyelvben, hogy mondjam, a tőszámnevek, tehát 2, 3, 4, 5, stb. Után nem használunk ma se többes számot, ezt egészségesen ledobta a nyelv tulajdonképpen ezeket a tehát tudóskodó, vagy finomkodó, vagy túlzottan logikus megközelítéseket.
Én egyébként, amikor Simonyi Zsigmondnál, akiről néhány műsorral ezelőtt beszéltünk, Simonyi Zsigmondnál egyszer fölhoz egy ilyen példát, hogy mikor azt olvastam nála, hogy hát a nyelven nem lehet a logikát számon kérni, mert lám-lám a többes szám, vagy a egynél nagyobb számnevek után elvileg ugye többes számot kellene használni, az lenne a logikus.
Mondja Simonyi?
Mondja Simonyi, és mégse azt használjuk, hogy lám-lám ezért nem lehet a nyelven a logikát számon kérni, és erről hosszasan ecseteli, és nekem most ugrott be, hogy ő neki azért juthatott eszébe ez a példa, és azért kell érezte fontosnak, hogy ezt elmondja, mert ő még nyilván ismerte ezeket a grammatikusokat, akik ezt megpróbálták elterjeszteni, és helyesnek minősíteni. De te is kaptál erről valami levelet, ugye?
Igen.
Más nyelvekkel kapcsolatban.
Igen. Sólyom Erika, aki valamicskét tud törökül, mert a férje török, azt mondja, hogy a török nyelv ugyanolyan, mint a magyar ebből a szempontból, tehát a normális török nyelv szerint három király volna, de ott is előfordul irodalmi művekben, például van egy török népmese, aminek a magyar fordítása az, hogy a hét bolondok. És ő megkérdezte a fordítót, és azt mondta a fordító, hogy a török eredetiben is Jedi Deliler, ami nem Jedi Deli, a hét bolond, hanem a hét bolondok. És a hófehérke és a hét törpék is így van törökül, és a három testőrök is így van törökül. Tehát úgy látszik, hogy a törökben még mind a mai napig jobban él ez az irodalmi, vagy címadásbeli, vagy hát archaikus, vagy meseszerű többeszám.
Nagyon érdekes. És igen. Ott is stilisztikai értéken.
Csak is, azt mondta, igen. Csak is. Tehát normálisan nem beszél így török ember. Igen. Köszönjük szépen.
Jó, és azt ígértük, hogy többes számmal még foglalkozunk más szempontból is. Itt van például Geréb Anna, kedves filmtörténész ismerősünk. Rég meg akarja kérdezni, írja ő, hogy szerintünk rendben van-e az a mondat, amit szerdánként sokszor hallhatunk a Klubrádióban, ma reggel is volt, hogy volt egyszer egy rádió, és most kihagyunk egy részt, olyan egy kérdés, meghallotta ezt a világ összes embere, és mind elszégyelték magukat. A mondat első fele rendben van, de mi van, a második neki nem stimmel, most itt az előtérben Várodi Júlival beszélgettünk, ő is azt mondta, hogy neki se stimmel.
Én megmondom őszintén, többször elolvastam, és egyáltalán nem értettem.
Olvassuk fel még egyszer, mert szerintem a hallgatóságnak biztos, hogy értik, hogy mi a baj. Meghallotta ezt a világ összes embere, és mind elszégyelték magukat. Tehát az első felében az összes embere egyes számban, és utána mind elszégyelték magukat.
Átvált többes számra.
Igen.
Hogy tehát akkor ezt kifogásolja vajon?
Igen, és a Júli is határozottan, Várodi Júli is határozottan azt mondta, hogy úgy kéne lenni, hogy mind elszegyelte magát.
Nekem az is jól hangzik, bár egy kicsit talán irodalmias vagy régies, de attól még nagyon szép. De én mondanám simán, hogy mind elszegyelték magukat, tehát ez helyes, mert ha én így mondom, akkor helyes.
Én azt hiszem, hogy önmagában ezt a mondat befejezését, hogyha ez önmagában szerepelne, hogy ezek az emberek mind elszégyelték magukat, azt ők nem kifogásolnák. Uh-huh. Bár most nincsenek itt, nem tudjuk megkérdezni.
Igen. Igen.
Tehát nem azzal van a baj, hogy a mind után ne lehetne több eszám, én azt hiszem. Hanem ők azt érzik, hogy a mondat első fele és a második fele között van valami konfliktus, tehát, hogy az első fel az, hogy meghallotta ezt a világ összes embere, ugye az ige is egyes számban egyezik, és az összes embere is egyes számban van, és ezt a váltást találják furcsának, hogy utána viszont, és mind elszégyelték magukat, átváltunk többes számra.
Ez nem érzem indokoltnak, mert ha például nem mind, hanem mindegyik volna, hát akkor nem is lehetne másképp írni. Meghallotta a világ összes embere, és mindegyik elszégyelte magát. Nem lehet azt mondani, hogy mindegyik elszégyelték magukat. Attól függ,
ha tehát... viszont az lenne ott, hogy mindannyian, akkor meg csak többes szám lehetne, ugye? És mindannyian elszégyelték magukat.
Vagyis attól függ, hogy a... most akkor nevezzük most már határozatlan számnévnek, vagy kvantor, tehát a, ugye ami a kvantitást, a mennyiséget jelölő szó, ha mindegyik, az csak egyes számot kívánhat, ha mindnyájan, vagy mindannyian, akkor az csak többes számot kívánhat, a mind az egy furcsa határeset, talán azért, mert az jöhet a mindegyikből, akkor egyes számot kíván, jöhet a mindnyájamból, akkor többes számot kíván. De nekem ez teljesen jó, én magamban aztán csináltam ilyen mondatokat, hogy az előtérben emberek gyülekeztek, és mind cilindert viselt. És mind cilindert viseltek. Tehát nekem egyformán jó.
Nekem is, de úgy látszik, ugye itt egyfajta értelmi egyeztetés van, ugye amikor azt mondjuk, hogy meghallotta ezt a világ összes embere, akkor is sok emberre gondolunk, igen. Csak egyes számba fejezzük ki. Ezt értelemszerűen egyeztetjük, és nem nyelvtanilag, tehát nem azt nézzük, hogy egyes számban volt, hanem azt nézzük, hogy több emberre vonatkozott ez, igen, az első mondat, akkor szerintem minden további nélkül, és szerintem ugye itt az a kérdés, hogy értelmi egyeztetés egy mondaton belül nagyon-nagyon ritka, és általában diszonáns, nem hangzik jól, vagy nyelvtanilag is teljesen rossz. De hogy két mondat között ne lehetne értelmileg egyeztetni, azt én nem érzem. Tehát ha az első mondat, mint önálló, lehet, hogy azon múlik különben, hogy mennyire tekintjük ezt két önálló mondatnak. Hogyha elég hosszú szünetet tartok közöttük, akkor jobb, megjavul a dolog. Tehát meghallotta ezt a világ összes embere.
Pont.
Mind elszégyelték magukat. Lehet, hogy ez már Geréb Annának, vagy Várodi Júliának is jobban.
Most mondd ki ezt a mondatot mind nélkül.
Meghallotta ezt a világ összes embere. Elszégyelték magukat.
Na most lehetne azt mondani, hogy meghallotta ezt a világ összes embere, és elszégyelte magát.
Lehetne, szerintem.
Ez nekem már nagyon furcsa. Ez nekem már
lehetne. Hát ugye ez a nyelvtani egyeztetés alapján, igen. Igen.
Mi van vonatkozó névmással? Mondjad kérlek. Aki, vagy akik?
A világ összes embere, akik mind elszégyelték magukat. A világ mindet, összes mindet embere, hagyis. Aki elszégyelte, aki mind elszégyelte, aki elszégyelte magát. Szerintem megy. Tehát...
Nagyon fura. Jó, én egyértelműen a többes felé hajlanék ezekben a mondatokban, de akkor kimondhatjuk a kedves hallgatóknak és a kedves levélírónak, hogy a mi véleményünk szerint stimmel a második mondat, és talán ízlés vagy stílus dolga, hogy a mind után egyes vagy többes számot használ.
Igen, meg azon múlik, hogy mennyire érezzük két független mondatnak a kettőt. Talán még egy, nem tudom, hogy sikerül a szünet előtt befejezni, Jobbágy Tibor, még egy többes számos kérdés. Igen, gyakran találkozhatunk az alábbi példamondatokkal, amelyekben a többes szám használata szerintem felesleges, sőt hibás. Az emberek nem mernek visszatérni otthonaikba, otthonukba helyett. Kérjük vendégeinket, foglalják el helyeiket, nem pedig helyüket. Ne felejtsék el kikapcsolni mobiltelefonjaikat, nem pedig mobiltelefonjukat. Tehát ő úgy érzi, hogy az, amikor azt mondom, hogy ne felejtsék el kikapcsolni mobiltelefonjaikat, akkor arra gondolok, hogy több van nekik. Ezt sugallja ugye a többes szám.
Tényleg arra gondolsz?
Ugyanerről egyébként semmilyen András hallgatónk azt írja, nekem úgy tűnik, hogy ez az angolból van átvéve, ugye az angolban the men brought their wives, elhozták a feleségüket, szó szerint a feleségeiket, ugye, mert ott nem is lehet
egyes ott számot. Egyeztetni kell, igen, igen.
Így van. És hogy ez emiatt ennek a tükörfordítása miatt szüremkedhetett be a magyar nyelvbe. Én ezt spekulációnak gondolom, nem vagyok igen, benne biztos, igen. Hogy ez történt.
Jó, én angoltanár vagyok, és nagyon szeretem az angol nyelvet, de hát az angol még a világon nem volt az én gyerekkoromban, amikor már ilyeneket mondtak, tehát ez inkább német hatás, vagy latin hatás, vagy
hát,
francia.
Hát ha egyáltalán
külföldi.
Én azt gondolom, hogy tehát, hogyha több ember van, és mindegyik hozza a feleségét, mindegyik kikapcsolja a mobiltelefonját, mindegyik visszatér otthonába, bármelyik mondatot veszük, akkor ott mindig egyúttal több feleségről, több mobiltelefonról és több otthonról van szó. Szerintem nagyon könnyen spontán is becsúszhat az, hogy azt is többes számba tesszük, mert a fejünkben, hogy ilyen egyszerűen fogalmazzak, a fejünkben ott megjelenik az, hogy ezekből több van.
Van még idő a szünet előtt, Lassi?
Hát egy perc, mondjuk,
mert
másfél.
Érdekes ám, hogy amikor elidegeníthetetlen tulajdon, tehát mint a testrész, akkor soha nem használnám, nem mondanám azt, hogy minnyáján ott álltak és vakarták a fejeiket. Hanem csak vakarták a fejüket. Tényleg. Igen. Bizonyám, vagy nem tudom én, vagy dörgölték a hasukat, és nem, vagy fogták a hasukat a nevetéstől, és nem fogták a hasaikat a nevetéstől. Amikor azonban nem így van, amikor idegeníthető tárgy, így hívja a nyelvészet, ami nincs hozzám nőve, akkor bizony a többes szám is mehet. Én nem szeretem, én szívesebben mondom, hogy foglalják el helyüket, kapcsolják ki mobiltelefonjukat. Az otthonaikkal azonban már vigyázni kell, mert nem tudom, hogy hány emberről és hány házról van szó. Tehát azt mondom, hogy a Kovácsékat, mind a 12-t nagy család ki kellett lakoltatni, és szegények alig várják, hogy visszaköltözhessenek otthonukba. De egyébként pedig azt mondom, hogy a Kovácsékat és a szomszédokat és az egész utcát ki kellett lakoltatni, akkor visszaköltözzenek otthonaikba.
Egyébként hát van egy fordított hatás is, hogyha ebbe a fél percben belefér, hogy sokan úgy érzik, hogyha egyes számba mondanák, akkor azt sugalnák vele, hogy közös van nekik, ugye? Tehát, hogy kapcsolják ki mobiltelefonjukat, és sokan igen. Úgy érzik, hogy ez olyan, mintha közös, egyetlen közös igen. Mobiltelefonjuk. Igen. Ez ellentmond a világ ismeretünknek.
Jó,
persze
igen.
De már az otthonok esetében könnyen elképzelhető lenne, hogy közös az otthonuk.
Jó, tehát az egyes szám szebb és magyarosabb, ha tetszik, vagy régiesebb, de hibásnak nem érezném a többes számot.
Jó, nagyon szépen köszönjük, akkor most egy pár perc szünet után azt hiszem, hogy abba hagyjuk a többes számmal való foglalatoskodást. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Hamarosan visszatérünk. Kedves hallgatóink, folytatjuk a Szószátyár műsorát. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Csak néhány percig voltunk távol. Melyik legyen, Ádám, az azt aktuálisak írjam közül, mert amit a korábbi műsoraikhoz kapcsolódik, azt előre szoktuk venni.
Itt van például Kocsis Katalin, aki az ő névmásnak nem személyekre való használatához kapcsolódik, ugye már beszéltünk
erről. Ez egy örök téma.
Igen, 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 ez egy örök téma, és egyébként ugye ez is, ebből is látszik, hogy sokan, ahogy beszéltünk a régi grammatikusokról, a nyelvbe logikát szeretnének belelátni, és azt mondják, hogy az ő, az igenis legyen csak személyekre vonatkozó, és hogyha nem arra használom, akkor az nem logikus, tehát helytelen. De hát számos nyelvben ez nem így van.
Itt egyébként van egy pillanatra, hogy a nyelvtani oka, tehát hogy miért kezdik el az emberek ezt csinálni, azon kívül, hogy cukiskodásból, vagy eredeti eskedésből, vagy viccből, én nem tudom.
Ilyesmi,
igen. Ebben nem látok bele, de nem, van neki nyelvtani magyarázata is, ahogy most mondtam, hogy van neki nyelvtani magyarázata, hogy például a nem alanyesetű névmásoknál nincs milyen megkülönböztetés. Tehát amikor azt mondom, hogy felteszem rá a búrát, igen, akkor a lámpára,
igen,
akkor ugyanazt a rát használom, mint amit emberre használnék.
Igen, tehát hogy felteszem nagyon, rá a kalapját.
Nagyon-nagyon sok esetben nincs megkülönböztetés az élő és az élettelen között. És tulajdonképpen felfogható ez egy ilyen kiegyenlítődésnek is,
igen,
hogy legyen akkor már rendszer a dologban, akkor ne legyen az alanyesetben, igen, sem.
Itt van az én esernyőm, én nélküle nem megyek sehova.
Így van. Ugye, és ha egy ember nélkül nem mész, azt ugyanígy mondom.
Igen. Nos, azt mondja Kocsis Katalin, hogy az orvosan hallgatóknak, mikor meg kell mutatni, hogy ez a szerv micsoda, az a szerv micsoda, akkor gyakran használják ezt a rámutató őt, tehát ő az arteria brachialis, mondja az orvosan hallgató. És hogy ő hát szokta figyelmeztetni a hallgatókat, mert a vizsgáztató, talán ő maga, vagy kollégái ezt nagyon nem szeretik, és felbőszülnek akkor, hogha ilyesmit hallanak. Azt írja tehát Kocsis Katalin, én ezért mindig szólok, hogy aki tud, hagyja el ezt a szokást, ne bőszítse fel a vizsgáztatót. Én ezzel maximálisan egyetértek, ha a vizsgáztató felbőszítését el lehet kerülni, akkor bármely nyelvi formáról le lehetne mondani. Ez, hogy mondjam, alkalmazott nyelvészet. Önmagában azonban, mint hát az előbb te magad is rámutattál, nyelvészetileg érdekes, és lehet, hogy a nyelvváltozásnak egy pillanatát.
Egyébként látjuk. Az az érdekes, a Kocsis Katalin azért írta ezt az üzenetet, mert ugye ő is tudja, hogy korábban már beszéltünk erről, ahhoz kapcsolódik, mert az ő mondandójának az a lényege, hogy ő nem érzi úgy, hogy vicceskedni akarnának a hallgatók, és ez nem az a helyzet,
igen, igen,
amikor az eladó az oknik közül ugye azt mondja, hogy ő nagyon tartós, őt meg hidegbe kell mosni.
Azt se akar már vicceskedni.
Nem is a vicceskedés, hanem azt fejezi ki, hogy ő ilyen nagyon bizalmas viszonyban van ezekkel, igen, a tárgyakkal, igen, és azt állítja Kocsis Katalin, hogy nem érzékelt semmilyet, sőt arra gyanakszik, hogy esetleg tájnyelvi jellegzetesség lehet, mert ezek a diákok, hát egyrészt egy vizsgahelyzetben nyilván halál komolyan beszélnek.
Igen.
Szóval, hogy ő arra gyanakszik, hogy ebben lehet olyan is, akinek a szóhasználatában ez semmiféle bizalmas vagy vicces árnyalatot nem hordoz, hanem ez neki a természetes. Nem kutattuk ki, nem tudok róla semmit, nem tudok vele nagyon mit kezdeni. Elképzelhető, hogy igaza van, és lehet, hogy tényleg van regionális oldala ennek.
Igen, nekem nem tűnik így, de természetesen lehet, de az egy rendszeres jelenség, hogy valami, mint egy kreatív, vagy tréfás, vagy stilisztikai, vagy cukiskodó dolog elkezd terjedni, és aztán ezek a címkék lefoszlanak róla, és ahogy mondani szoktuk, köznyelvivé válik. Tehát
mint a mozi, ugye?
Mint a mozi szó pontosan, és vagy a lepusztult például, hát én még fiatal koromban nevettem azon, hogy lepusztultnak mondták, mert akkor még csak a röghegység volt lepusztulva, nem a szomszéd bácsi. Köszönjük szépen! Következik Szilárd Zoltán, aki visszautal arra, hogy mondtuk, hogy a nap, mint égitest, ugyanazt átadja a nevét a 24 órás periódusnak, melyet éppen az égitest hát, mozgása, vagy látszólagos mozgása irányít, és hogy ilyenből elég sok van, és azt mondja, hogy van például az idő szóval is valami hasonló, hogy egyrészt ugye az idő tartam, vagy hát az idő, ami múlik, és az időjárás.
Nagyon,
és valóban ez
érdekes,
számos nyelven így van, hát ő a spanyol tiempo, és a francia temps szavakat idézi, valóban olaszul is tempo pontosan igen. ugyanaz.
Szemben például az angolal, ahol a time az nem jelent időjárást, igen. és a weather nem jelent igen. időt.
Vagy a németben ugyanúgy igen. a Zeit és a Wetter igen. az sohasem függ össze. Jó, mert ez önkényes, ez nyelvenként változó, de érdekes, hogy a magyarban is így van. Csak eszembe jut még egy nagyon érdekes finnugor egyeztetés, és az, hogy a magyar ég szó, tehát ami fölöttünk borul, és a finnben egy, hát ma már egészen másképp hangzó, de történetileg vele rokon szó, szá, a finnben azt jelenti, hogy időjárás. Yeah. És magyarul ég, és valamelyik rokon nyelven, most nem tudom fejből, talán a zürjén, vagy lehet, hogy akár a hanti, vagy valamelyik, ott pedig a köztes forma, ami szange, az levegő. Uh-huh. Tehát a levegő, az égbolt, az időjárás, ugye érthető, hogy ezek hát egymásra átadódnak, és ugyanaz a szó.
Hát lehet, hogy vannak hallgatóink, akik mindenféle távolabbi nyelvet ismernek, és meg tudják mondani, hogy az időjárás esetleg azokban a nyelvekben milyen más szóval rokon, ugye milyen más jelentésű szónak a rokona, mert ez tényleg érdekes, hogy önállóan. Ja, de hát a weather a német, meg az angol esetében igen, igen. az nem
oroszul
is tudom honnan.
Sincs ilyen, mert vremja az idő, és pagoda az időjárás, tehát egészen más.
Igen. Jó.
Igen. Következik Kocsis Katalin, felteszem, hogy ugyanaz a hölgy lehet, akivel az orvosival kapcsolatban beszéltünk, de most ő valami egészen más miatt írt. Azt írja, a mai műsorban volt szó a vissza és hátra szavakról. Valóban, ugye mondtuk, hogy 5 perc volt még vissza a meccs végéig, illetve hát a köznyelvibb vagy elfogadottabb, 5 perc volt még hátra. És mondtuk, hogy milyen érdekes, mert teljesen egyforma metafora a kettő. És ő azt mondja, hogy amikor a régen a magnót kellett tekerni, hogy akkor gyors előre, gyors hátra, melyik milyen tekerés volt, és hogy ő ezeket könnyen összezavarta. És úgy érzi, hogy angolul viszont forward, előre és backward, hátrafele az összekeverhetetlen. De ez nem
szerintem ugyanúgy összekeverhetetlen.
Pontosan, igen.
Ugye na miről most van szó, hogy az előre az jelentheti azt, hogy az időben előre haladva, tehát a film vége felé haladva. Másrészt, mivel a filmnek az eleje az a másik végén van, ezért az előre az úgy is érthető, hogy a film eleje.
Így van,
hát a kazett,
vagy a regény,
vagy a zene.
Igen. Na most megnéztem, Laci, 3 tengelyen lehet ezt felfogni. Az egyik, amit most mondtál, az idő múlása, vagy a regény lapjainak lapozása, vagy a magnóna fordulatszámláló, mindegy, hogy halad előre. És valóban akkor érdekes módon azt mondom, hogy előbb szerepel a regénybe az a jelenet, és később igen. a másik, de akkor az előbbel a később áll szembe, csak az eleje előbb, elől, igen. ez olyan furcsán összemosódik. Most akkor van viszont a térbeli. Most a térbelinek van egy régi függőleges felfogása, ami a nyomdászatból származik, amikor nagyon hosszú papírlapokra nyomtatták a kefele vonatot, és ezért azt mondták, hogy fönt már idéztük a nem tudom micsodát, lásd lent a nem tudom micsodát.
Ezt ma is hívjuk.
Jól lehet már inkább arra, hogy vissza kell lapozni igen. egy pár oldalt, illetve előre. Tehát fönt és lent, akkor egy függőleges tengelyen halad. És van a vízszintes tengelyen való haladás, ami olyan, mint az út a mindennapi életben is, és ott pedig azt mondom, hogy tovább, lapoz még tovább, ott lesz az valahol, illetve vissza. Ugye, azt a magnón is mondtuk, hát várjál, tekerd vissza, mert már túljutott.
Hát a vissza rajta. Az nem félreérthető, az úgy mindenképpen van. A... Igen.
Illetve, és akkor ahogy az úton is van, van előre és van hátra. Tehát ha én a kocsival megyek, és azt mondom, hogy te túljöttél egy sarokkal, menj hátra egy kicsit, mert még az előző sarkon volt, tehát akkor az előre és a hátra, ugyanígy a vízszintesen az út igen, metaforának
megfelel. Hát ahogy most magyaráztad, mindig megmondtad, hogy melyik mivel áll szemben. Csak éppen a gyakorlatban ezeket nem mindig párosan használjuk, hanem amikor azt mondjuk, hogy előttünk vagy előtte, akkor nem mondjuk rögtön utána, hogy ezt most a hátra, vagy a visszával, vagy a mivel állítottam szembe. Ugye? És ezért sokszor félreérthető. Engem ez arra emlékeztet, amit a múltkor a vízparti hasonlattal mondtam, hogy a hajó kint van.
Há, igen.
Azt lehet úgy érteni, hogy kint van a vízen, igen. Meg úgy is, hogy kint van a parton. Ó, igen. Tehát, hogy igen. Attól függ, hogy honnan igen. Nézzük. Igen. Egyébként erről elég sokat írtak ezekre az idő kifejezésre szolgáló térbeli metaforákról, hogy az idő folyamat, ugye az idő annyira elvont valami, hogy nagyon sokféleképpen tudjuk magunk számára érthetővé tenni.
Igen, igen.
És ugye, ami előttünk van, az sokszor úgy értjük, hogy ami még, mintha előre fele haladnánk az időben, és valahol ott a
igen,
távoli,
igen,
egy
igen,
úton igen, mennénk, igen, és ott a célpont igen, felé igen, valahol igen, előre igen. Van, lenne a jövő. Másrészt viszont azt mondjuk, hogy tudom én, 30 éves korom előtt, és az visszafele van.
Igen. Hát jó, mert hogy
időben mert hogy előbb került rá sor.
Pontosabban most arra gondolsz, hogy 30 éves korod előtt látod magadat 28 évesen, igen. Amint előre nézel a 30. életévedre. Hát tényleg nem, hát azt mondjuk, hogy Bach az Mozart előtt van.
Igen, ugye? Igen, erre gondoltam.
Igen, ugyanilyen, igen, igen.
És ez pont az ellenkező, mint amikor azt mondjuk, hogy magunk előtt az a jövő.
Igen, igen, hogy Mozart látta maga előtt a további zenészeket.
Így van,
igen.
Jó.
Kérlek szépen. Fogarasi D. László azt kérdezi, hogy szükség van-e a magyar nyelvben az elipszilon betű kapcsolat használatára. Válaszunk, nincs. Hát valóban nem, csak tiszta hagyományból őrizzük meg. Ez sok kultúrnépnél így van, hogy a nyelv változását nem követi az írásnak a változása.
Hát sokkal van olyan, amikor sokkal durvábban nem
hát
követi. Nem
a franciában.
Vagy az angolban.
Vagy az angolban. De hát a németben is akár. Hát AI-vel és EI-vel írnak dolgokat, és egyformán AI-nak kell mondani. Persze, persze. Hát mind oroszul van, G betű van írva, és V-nek kell mondani már évszázadok óta is. Nem nyúlnak hozzá. Tehát valóban logikailag, tisztán nyelvtudományilag azt mondom, hogy semmi szükség.
Már azt hiszem, még most is vannak nyelvváltozatok, ahol az elipszilont megkülönböztetik
hát
kiejtésben.
Hát ebben igazad van, Laci, de olyan nyelvváltozatok is vannak még hozzá szerintem a beszélők többsége,
hajjaj.
Ahol a kétféle E
persze,
és
erre gondoltam
én is. Nem mi indok arra, mert a helyes írás az olyan, ami.
Hát tudjuk, hogy Kodály Zoltánnak például ez volt az egyik veszőparipája, hogy a kétféle E-t az írásban is meg kéne különböztetni, ami borzalmas nehézséget okozna a lakosság, nem tudom én hány százalékának,
hát 60 százalékának. Tehát, hogy ettem kenyeret meggyel, ugye, hogy ezek valóban más hangok a beszélők jelentős részénél. Tehát azt kell válaszolnunk, hogy nincsen, és hogyha pusztán mérnöki vagy informatikai szempontból vizsgálnak a magyar nyelvet, akkor az elipszilon egy fölösleges tehertétel. De hát itt a hagyomány számít. Jó.
Nagyon sok hasonló eset van egyébként, hát a lengyelben a Z hangot azt háromféleképpen írják, és ott is időnként felmerül, hogy egységesíteni kéne, mert semmi, csak történeti okokból van ez
igen.
A különböző jelölés, de senkinek se. Egyébként érdekes, hogy ezek általában ellenállásba ütköznek.
Igen.
A spanyolban több olyan híres ember is, tehát nagy presztízsel rendelkező ember is volt, aki javasolt ilyen helyesírási reformokat, ott a H hangot jelölik kétféleképpen.
A J betűvel és a G betűvel.
Hát ugye? E és I előtt a G betűvel, igen. És J-vel meg akárhol.
Igen.
És hát számtalan ilyen próbálkozás volt, de ellenállnak neki igen. Az emberek. Igen. Nem tudom, én például el tudok képzelni valamilyen ilyen kompromisszumos megoldást itt az elipszilonnal meg a J-vel kapcsolatban például. Én azt mondanám, hogy meg lehetne oldani, hogy magyarul az elipszilon helyett mindig J-t írunk, kivéve tulajdonnevekben, tehát helynevekben, meg persze családnevekben amúgy is mindig megtartjuk
persze,
a régi helyesírást. De ha valaki nem bírná nézni azt, hogy az Erdély pontos évvel van leírva, én simán belemennék
maradjunk.
Abba, hogy a helynevek maradjanak igen, meg elipszilonnal. Az...
De a pulyka az legyen J-vel.
De a pulyka lehet nyugodtan J-vel.
Igen. Valóban, tehát nyelvtudományilag ennek semmi akadály, sőt, hát egyenesen.
Nem, ez csak szociális kérdés.
Így van.
Nézzük meg azt, hogy az angolban meg a franciában a kiejtéstől rettenetesen eltérő, vagy hát nagyon bonyolultan megfelelő helyesíráson nem
igen,
nagyon
igen.
Kívánnak
igen,
változtatni.
Igen. A héberben ugyanez. Igen, igen.
Jó.
Kérlek szépen, Milton Vretsky azt kérdezi nagyon kedves iróniával, hogy a belga együttes, hallottál, kérem, hogy az E betű fölött két pontot tettem, a belga együttes kérdését, miszerint honnan ered a tértivevény szó, meg-e bírnák válaszolni? Ugye ez is egy célzás a belga együttes egyik számára.
Igen.
Nos, a tértivevény az egy szép nyelvújítási alakulat, és azt jelenti, ugye, hogy amikor te megkapod a levelet, akkor aláírsz egy papírt, hogy megkaptad, és azt visszaviszi a postás a feladónak, igazolandó, hogy te valóban megkaptad. Első fele a térti, amelyik ugye a tér igéből van képezve, valakinek a visszatértekor ez és ez történik, mint a menet. Térti jegy. Ugye azt is jelenti, hogy menet és térti. Tehát oda megyek, visszajövök a térti. Tehát valójában egy kísérlet volt arra, hogy a visszatérés, megtérés, hazatérésnek a kifejezője legyen. A vevény pedig a venni, vesz igéből származik, hogy te vetted.
Ott van a feladó vevény is.
Az feladó is vevény, úgy van, pontosan. És hasonló ehhez a vény szó is, annak az egy ugyanennek egy rövidebb formája, amit régebben, vagy talán még ma is, a patikusok használták, tehát ami
szerintem
magyarul...
Szerintem igen, és ráírva szerintem ez van ma is, most és nem tudtán szóba is használják.
Aha. Amit receptnek hozzá, hogy hívtunk a mindennapi életben.
Ezeket nem úgy alkották meg, hogy eleve tudták, hogy az egyik majd ezt fogja jelenteni, a másik meg azt, hanem ezek vetélkedtek egymással, és együtt éltek, és össze-vissza használták.
A vevény és a vény.
Hát nem csak ebben az esetben, igen, hanem igen. Például a növény, amit ma növénynek mondunk, azt is volt egy növevény változata, sőt volt egy növetény változata is, és igen. Ezek egy ideig harcban álltak egymással, gondolom, hogy különböző, bár most ezt nem tudom megmondani, hogy tényleg különböző szerzői voltak, vagy esetleg nem mindegyik volt különböző, nem mindegyiket más ember alkotta, de mindesetre volt egy verseny köztük, és hol az egyiket használták inkább, hol a másikat, és aztán valahogy igen. Megállapodott.
A latin factumra is kitaláltak, hát ugyanígy kettő, tevény és tény.
Igen.
Hát az utóbbi maradt meg, de a tevény volt elvileg a logikusabb, mert ugye latinul facio csinálok, factum ad megcsinált dolog, ami meg van csinálva, magyarul teszek, hát akkor tevény.
Igen, és a növénynél ugye ott kettő fönnmaradt, a növény meg a növevény, csak két különböző.
Igen, igen, értelemben. Viszont a jövevénynél a hosszabbik maradt meg, igen, és nem igen. A jövény.
Igen, érdekes.
Köszönjük szépen. Te mit találsz, Laci?
Hát hasonló természetű kérdés, mint az Elipszilon, vagy nem tudom, ez nagyon rövid kérdés, Németi László azt kérdezi, miért írjuk S-szel az S hangzót, mármint, hogy SZ-vel az S hangzót, ez nem lengyel behatás-e? A válasz nem. Annyit lehet mondani, hogy talán a lengyel SZ kombináció talán ugyanonnan eredhet, mint a magyar.
Na de ők mindig az S hangra használják.
Hát azt nem tudom, hogy miért pont arra használják. Ennek a történetét nem ismerem, de a magyar SZ az ugye a németből származik.
Így van,
mert
így van.
Az, amit pont az előbb említettünk, vagy nem tudom, felolvastuk-e, hogy a németben is ugye a Scharfes S, az a furcsa B betűhöz hasonló S.
Vagy bétához inkább. Bétához a
hasonló S. Azt nemrég lecserélték, és nagyjából már általában két S-sel írják, és nem így. Tehát az a bizonyos betű, az egy S-nek meg egy Z-nek a kombinációjában. Egy régi S-en írt S-nek és egy régi S-en írt Z-nek a kombinációja
így
tulajdonképpen
van.
Egy ligatúra.
Így
hívják, így hívják ezt hivatalosan. És ennek a magyar átvétele volt az SZ. Tehát ez igen. Hasonlóképpen az S-nek meg az E-nek a összekötés, csak igen. Nem ligatúra. Igen, illetve igen. Hát ma már nem ligatúrával igen, írjuk.
Én még láttam olyat, hogy mondjuk németül az a szó, hogy fusz, láb, az ugye annak ez az úgynevezett éles S, scharfes S van hagyományosan a végén, ami hát egy ilyen magasra fölmenő szár, a régi S betű, nem az a kigyózó, amit mi használunk, hanem az a magas fölmenő, és hozzá meg a mélyre lemenő Z, ami egy kicsit hasonlít az orosz, vagy hát a cirill betű Z-re. És én láttam olyan könyvet, ahol a nyomtatásban talán nem volt ilyen, mert ez a gót betűhöz tartozott igazából. És a latin betűvel írták a németet, ami ritkaság volt, és csak valami különös okból történt, akkor simán SZ-vel, tehát én láttam leírva fusz, láb, úgyhogy F-U-S-Z.
Rendesen. Ahol nagyon gyakran látszik, az a családnevekben, amit ugye németül is nagyon hagyománytisztelően írnak, ahogy magyarul is írunk ilyet, hogy mint a Dezsőfi és hasonló nevekben.
Igen, igen.
Tehát ott nagyon hagyománytisztelően írják szintén, és hát rengeteg ember van, akit úgy hívnak Weissnek, hogy SZ-vel írja a végét, és nem azért, mert bármilyen magyar kapcsolata lenne, hanem mert ez a régi Schwarzeszt.
Pontosan, tehát ő nagyon pontosan németül akarja leírni a nevét, azért írja S-szel. Igen.
Még egy kérdésre van talán időnk. Preg Erzsébet nevű hallgatónk azt mondja, hogy neki a kitakar, betakar, eltakar, letakar szavak közül a kitakar okoz gondot. Abban az esetben, amikor egy fotón, videón például valakinek az el- vagy letakarásáról van szó, azért, hogy ne látszódjék. Jaj, de szép, látszódjék.
Igen, 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 igen.
Erről,
igen.
Erről az ígéről már beszéltünk, de most ez nem érdekes.
Igen, igen, igen.
Szatmár megye határon túli oldaláról származom, körülbelül 28 éve élek Magyarországon, ennek ellenére ezt a kitakarásos verziót mind a mai napig sem tudtam megszokni. Számomra, ha valamit kitakarok, akkor éppenséggel láthatóvá válik. És nem látszik akkor, ha letakarom vagy eltakarom. Így az én értelmezésemben valakinek a fejét, arcát egy fotón semmiképp nem ki, hanem el vagy letakarással tehetem láthatatlanná, vagy nem láthatóvá. Melyik változat a helyes, vagy csak régió függő, esetleg erdélyi sajátosság? Hát kedves hallgatónk, nem erről van szó. Én csodálkozom, hogy ilyen sokat, egyébként nem is ő az egyetlen, aki ezt már korábban is megkaptuk ezt a kérdést. Én csodálkozom, hogy egyrészt az, hogy ennyi szót szentel egyáltalán erre a kérdésre, meg hogy ennyire zavarja. Itt egy, én szerintem egyszerűen egy technikai zsargonról van szó, fotósok használják ugye ezt, meg esetleg filmesek ezt a kitakar szót, és nem úgy értik, hogy ahogy kitakarjuk a gyereket, amikor levesszük róla a paplant, ugye, hanem arról van szó, hogy a képből kikerüljön, ebből igen, a célból igen, takarjuk igen. el.
Tehát a kitörölnek egy tovább gondolása. Ugye?
Vagy a kivágnak.
Kivakar, kifest.
Kiretusál, hát ugye, azért, kifest. Hogy ne legyen
igen,
ott.
Igen,
ugye?
De még kifest is van. Tehát amikor te állsz egyedül egy rózsaszín háttér mögött, akkor én szépen téged rózsaszínnal kifestlek.
Hát igen, a kifestnek sok értelme, hát, sok más használata is van.
Az senkit nem zavar. Igen. Hát a kitakarnak is. Én is azt tudom mondani Preg Erzsébetnek, köszönjük a részletes hozzászólását, hogy itt van például az az ige, hogy leeszi. Hát érted, leeszi a ribizlit a bokorról, és leeszi az ingét közben, miközben leeszi a ribizlit a bokorról. Hát ez természetes, és valóban igaza van a kitakar, az a mindennapi életben azt jelenti, hogy a szatír kitakarta magát a parkban a kislányok előtt.
Ez valószínűleg eredetileg csak egy szakmának a belső igen. szóhasználata volt, igen. de az tény, hogy a köznyelvben egyre többen ismerik, hát nyilván sokan igen. fotóznak, igen. meg ilyesmi. Igen.
Hogy ki ez... abba az értelemben, hogy menjen innen. Hogy
ne legyen ott, de egyébként igen. is jellemző az igekötőkre az, hogyha van az igéknek, erről már szerintem máskor is beszéltünk, egy köre, amikben bizonyos értelemben használjuk, tehát például a ki az nagyon sok igénél jelenti azt, hogy valami eltávolítás, valamit onnan el, ugye kimos, kitisztít, stb.
Igen.
Hogy akkor átterjed más igékre is ugyanez a használata. Innen nyerik tulajdonképpen az igekötők a jelentésüket, de mivel sokféle igével használjuk, sokféle értelemben, hát ezért neki ilyen önálló, több különböző értelme lesz.
Eszembe jut, hogy ki ette a vagyonából. Ugye a nagynénikéjét?
Köszönjük szépen a figyelmet, lejárt a műsoridőnk, de a jövő héten újra találkozunk a Szószátjárban. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
A felvételt Bulgár Lala készítette, a szerkesztő Sugár Ágnes. Viszont hallásra.